Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen a jelen való gonosz világból, ami Urunknak, Istenünknek akarata szerint, kinek legyen dicsőség, mint most, mint örökkön örökké. Amen. a mi segítségünk, Isten tiszteletünknek megáldása, és ige hallgatásunk megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az élő Istennek igéjét. Ugyaniképpen ezt olvasom a Zsoltárok könyvének 139. részéből, a Zsoltár válogatott verseiből a következőképpen. Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, Te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Orcád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, Te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, Te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Alaptalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem! Milyen hatalmas azoknak száma! Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján! Imádkozzunk! Édesatyám, hálával teljes az én szívem, amikor előtted megállva lélekben leborulok, és megköszönöm neked minden áldásodat, minden jó téteményedet, gondviselő irgalmadat, megtartó és oltalmazó kegyelmedet. Köszönöm azt, hogy Te könyörültél életemen. Könyörgök azért, és köszönöm neked azt, hogy arra méltattál, hogy gyermeked lehetek. És könyörgöm azért, hogy maradhassak meg ebben a kegyelemben mindörökké Te veled. Uram, védj körül most is áldásoddal. A Te lelkedet ne vondd meg tőlem. Segíts engem abban, hogy az ige úgy szóljék, és úgy hallgattassék meg, hogy abban a Te erőd legyen, a Te könyörülő irgalmad, a Te dicsőséged ragyogjon. És Uram, legyen Tiéd minden tisztelet, minden tisztesség, minden dicséret és minden hálaadás. Hallgass meg könyörgésemet. Amen. Thank you. Istennek az a drága igéje, amely alapján ma az ő szent lelkének segítségével bizonságot kívánok tenni közöttetek, megírva található Pál apostolnak a Filippi-beli gyülekezethez írott második levelében, a második részben, az első verstől a 11. versig. A megnevezett helyről a Filippi-beliekhez írt levél második részében így szól hozzánk Istennek igéje. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Bizonságtételemnek az alapigéje, az Új Szövetségnek egyik legcsodálatosabb része, amit úgy is neveznek, hogy a Krisztus himnusz. Ennek a Jézus Krisztust magasztaló és dicsőítő bibliai résznek a végén hallhattuk azt az egyik legelső keresztény hitvallást, hogy Jézus Krisztus Úr. Amikor ezek a szavak leírattattak. És akkor is, amikor még évszázadokon át ezeket a szavakat bárki felolvasta, vagy a felolvasáson túl bárki hittel vallotta, ezért a hitvallásért halál járt. Izrael felé ez a bizonságtétel azt jelentette, hogy a názáreti Jézusban, az Ótestamentumban magát Adonájként, Úrként kijelentő Isten öltött testet, és járt itt az emberek között. A másik oldalon, a föld akkori ura felé, Róma felé, ez pedig annak a tiltakozásnak a kifejezése volt, hogy nem a császár a testet öltött Isten, nem a földi császár az Úr, hanem Jézus Krisztus. Így lett ez a hitvallás, ez a legelső szavakba öntött keresztjéni bizonyságtétel botránykővé a zsidóknak és a pogányoknak egyaránt. Ahogyan botránykő ez ma is, a mai hatalmasságok felé. Botránykő ez ma is, van akiknek ma is elviselhetetlen. És hadd mondjam azt, hogy örömmel választottam ezt az igét. Itt a kelenföldi szószéken utolsó bizonságtételem alapigéjeként. Hadd helyezzek néhány gondolatot a ti szívetekre ennek az igének a kapcsán. Hadd beszéljek először közöttetek arról, hogy Jézust Úrnak vallani, őt Úrnak látni rendkívül nehéz. Éppen azért, mert szolgai formát vett föl. Az emberi logika számára, az emberi gondolkodás számára, mivel ebbe születünk bele, összeférhetetlen dolgok az uraság és a szolgasság. Összeférhetetlen dolog a hatalom és a szolgálat, a nagyság és az alázat. Ezek a fogalmak sokak szemében egymást teljesen kizárják, mert a világ ezt mutatja. Mindezektől függetlenül azonban mindazok, akik hallják az igét, és ismerik az ige mögött Jézus Krisztusnak az életútját, azok tudják, hogy az ő élete és az ő emberek között való forgolódása, szolgálata ennek pontosan az ellenkezőjét mutatja. Hogy az a felfoghatatlan dolog történt meg, hogy amire a Zsoltáros is azt mondja, hogy számára ez igen magas, fölfogni sem tudja, a végtelen önmagát bezárja a végesbe, az örökkévaló meghatározza magát, mint egy 33 esztendőben, a mindenható, akinek mindenre van elégséges hatalma, emberek kezébe adja magát, kiszolgáltatva önmagát. Jézus Krisztus azt bizonyítja be egész földi életével és szolgálatával, hogy az igazi urasság és a szolgálat között szoros összefüggés van. Tudjátok, itt a földön a nagyságnak, az elsőségnek és a hatalomnak az a fokmérője, hogy hányan szolgálnak nekem. Ahogyan ezt olyan szépen megírta Madács, az ember tragédiájában, a negyedik színben, egyiptomi jelenetében, milliók egy miatt. Milliók rabszolgák egy miatt. És ugye ma is ez a rend, hogy népek és milliárdok nélkülöznek, hogy legyen egy szűk réteg, akiről az elmúlt napokban hallhattatok, amikor számba vették a világ milliárdosait, akik egy derűs reggelen, ha úgy döntenének, valóban 100 milliók szenvedését enyhíthetnék. De ez a világ nem ilyen. Jézus tanítása szerint a nagyság fokmérője ennek pont ellenkezője, tudnélik az, hogy hánynak tudok szolgálni én. És ha volt irodalmi példa ennek az ellenkezőjére, hadd idézzem Arany Jánost, aki ezt írt a Széchenyiről, ő, ki milliókra költi dús élte kincsét, mert ilyen hatalom is létezik. Ha valaki arra figyel, aki utolérhetetlenül megmutatta azt, hogy az a legnagyobb, aki nem csak milliókért, de mindannyiunkért. Te érted is, és én értem is. Az egész világért. A legtöbbet és a legdrágábbat adta. Jézus Krisztus adott erre neki példát. E világ szerint, ha valaki szolgál, hogy csúnyában mondjam, ha valaki szolga, cseléd, vagy éppen a rabszolga, az pont arról beszél, hogy gyönge, hogy kényszer alatt van, hogy hatalom nélküli és teljesen kiszolgáltatott. Jézus Krisztus pedig pont arról beszél, hogy a szolgálat az szabadság és lehetőség arra, hogy önként rendeljük a magunk életét Isten szolgálatába. Hogy önként gyakoroljuk azt, amit Isten az ő akaratában kijelentett. Az ő egész élete szolgáló hatalom, és hatalommal teljes szolgálat. Nem önkényes uralkodás, hanem önkéntes maga megalázás, szolgálat. Azt mondja aztán az ige folytatásként, hogy az Úr Jézus Krisztus szolgai formát öltve, emberi testet öltve három dolgot tett nyilvánvalóvá és jelentett ki. Elmondja ezzel azt, azt a nyilvánvaló dolgot, hogy ő hajlandó volt, és képes volt az emberért. A nyilvánvalóan magasabb rendű isteni formát feladva az alacsonyabb rendű emberi formát magára ölteni. És elmondja azt is, hogy emberi testével a bűn testének hasonlatosságát vette magára, és maga is vállalta azt, hogy kísérthető lesz. De mindezek fölött, ami a legfontosabb, és íme itt az engedelmesség, vállalta azt, hogy beteljesíti mindazt a kijelentést, mindazt a előre elmondott proféciát, ami róla szól ott az Ószövetségben is. Elsősorban azt, amit Isten az Ézsaiási proféciában jelentett ki, az ő szenvedő szolgájáról. Azt mondtuk, hogy az emberi forma az alacsonyabb rendű az isteninél. Nagyon kérlek, hogy figyelj arra, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus emberré lesz, akkor nem a magasabb rendű isteni formát alacsonyítja le, hanem pont azt a lehetőséget teremti meg számunkra, hogy az embernek ne kelljen mindig mélyebbre és mélyebbre mennie, hanem végre emelkedtessék fel Istenhez. Ő azért lett emberé, hogy ezt számunkra lehetővé tegye. Mert az ige arról beszél, hogy így leszünk mi tékozló fiakból örökösökké. Isten gyermekeivé, és igazi értelemben vett fiakká, akiknek osztályrészük van abban, amit Isten elkészített az őt szeretőknek. Azt mondja az ige nyilvánvalóan, hogy Jézus Krisztus a bűnösökhöz jött. Hadd beszéljek ennyi viszonylag elméleti dolog után arról, hogy hogyan is kell ezt elképzelni. Tudjátok, hogy abban a birodalomban, amelyben ez az ige is leírattatik, azoknak a rabszolgáknak, akik megszöktek, azoknak iszonyú megtorlásban kellett részesülniük, hogy elfogták őket. Tudjátok azt, hogy nyilvánvaló helyen, vagy a homlokukra, vagy az arcukra sütöttek egy bélyeget, egy nagy F betűt, ami fugitivus, azt jelenti, hogy szökevény. Megcsunkították, vagy pedig gondolkozás nélkül kivégezték, és keresztre feszítették. És Jézus Krisztus azt mondja el, az ő élete arról tesz bizonyságot, hogy nekünk, akik a bűn rabszolgáivá lettünk, akik lázadtunk Isten ellen, akik csak bűnt tudunk halmozni bűnre, nekünk ne kelljen elszenvedni azt a büntetést, amelyet Isten igazsága nyilvánvalóan megkíván, hanem ő azért, hogy nekünk szabadságunk és életünk lehessen, ezért ő hasonlóvá lesz a bűnösökhöz hozzánk, de nem lesz bűnös, hanem bűnné lesz, hogy nekünk életünk lehessen. Ezáltal lehetünk ismét önként Istennek engedelmes gyermekei. És ezáltal érdemli ki ő maga azt, hogy megkapja azt a nevet, amelyről az ige azt mondja, hogy ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, ezt a nevet, ami ilyen rövid, mégis mindenek fölött való, hogy ő Úr, aki bír minden hatalommal. És tudjátok, a legfontosabb üzenet ennek a igének az, hogy tudnélik, miért jó neked ezt a Jézus Krisztust szolgálnod, ahelyett, hogy a bűn szolgaságában maradnál. Azt mondja az ige, hogy a Krisztus szolgálatában végzett munka Istenben való örömmé nemesíti a te életedet itt a földön. Azt mondja Pál apostol ennek a gyülekezetnek, hogy az az indulat legyen meg bennetek, ami Krisztus Jézusban megvolt. Ti azt mondjátok magatokról, hogy keresztjének vagytok, krisztusiak, Krisztushoz tartozóak vagytok, és a ti életetek valami teljesen másról beszél. Mert eljutott hozzám a híre, hogy ti egymással versengtek, egymással vetélkedtek, nem a szolgálatban van közöttetek vetélkedés, hogy ki legyen az első és a legnagyobb, hanem ki tud befolyást szerezni, ki tud maga köré gyűjteni másokat, ahelyett, hogy Krisztusnak gyűjtenének követőket. Azt mondja az ige, egyetlen szolga sem nagyobb az ő uránál. Lehet-e azt megtenni keresztjén embernek, hogy amikor az ő ura, Jézus Krisztus egyértelműen példát mutat az ő számára, hogy aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, aki első akar lenni közöttetek, az legyen a rabszolgátok, amikor ő ilyen értelemben mutat példát és cselekszik, fordítsuk a magunk szavára, szóljon ez a levél a kelenföldiekhez, cselekedhetjük mi azt, ami e világ szerint való, és nem az ő akarata szerint. Azt mondja Jézus, rajtad is lehet egy letörölhetetlen és megmásíthatatlan bélyeg. Az én jelem, az én pecsétem és az én bélyegem. És ez örökre megmarad. És hidd el, ez a legfontosabb. Ebből lesz életed. Mert Jézus Krisztus mind halálig való hűsége, a maga megalázása csak az egyik fele az ő történetének. És aztán következik a másik, ami felmagasztalásról beszél. Hogy adatott neki olyan hatalom és olyan dicsőség mennyen és földön, amelyik előbb vagy utóbb mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz. És akár túl áradó örömmel, akár fogcsikorgató keserűséggel, de mindenkinek előtte térdet kell hajtania, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És jussék eszeidbe, testvérem, amit ő mondott, hogy aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. Ellenben, aki megalázza magát, az hasonlóan ő hozzá felmagasztaltatik. És az ő gyermekeinek mondja azt a drága ígéretet, hogy aki szolgál, vagy ahogyan a jelenések könyve fogalmaz, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, hogy velem együtt uralkodjék majd. Testvéreim, engedjétek, hogy Jézus Krisztus uralkodjék a ti életetekben. És tudjátok, oly módon fog minél több szívet meghódítani ebben a világban, hogyha mi, ahogy mondani szokás az egyház, amely áll belőle, testvérem, és áll valamennyire belőlem, ha mi ebben a szellemben, ezzel a lelkülettel itt a földön, szolgálatunkkal megdicsőítjük. És mi mondjuk csak bátran, túláradó örömmel, ennek a világnak kovászaként, sólyaként és világosságaként, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Aki velem egyetért, mondja rá. Ámen. Énekeljünk. szívünket, gyertek, imádkozzunk. Istenünk, közelg az az óra, amikor minden földi hatalom és minden földi dicsőség fénye elsápad a te ragyogásodtól, a te dicsőségedtől, és attól a fénytől, amit te nyilvánvalóvá teszel majd ebben a világban. Urunk, olyan szánalmas így ennek az igénynek a fényében azt látni, hogy hogyan erőlkednek oly sokan ezen a földön. Kicsiny, ideig való, ciklusonként megismétlődő hatalomért, öröknek tekintve, és minden hatónak tekintve magukat. Urunk, te cseleked meg azt, hogy a te népedben, és ebben a nemzetben soha ne uralkodhassék többé a sötétség, a gonosz. És Urunk, cseleked meg azt, hogy mindazok győzedelmeskedhessenek veled, akkor, ha valóban szolgálnak, akkor, ha valóban téged követnek, nem csak névleg, hanem szívük szerint, akik életet akarnak, életet, megtartatást, és minden dicsőséget neked tulajdonítanak. Urunk, arra kérünk téged, hogy áld meg és szenteld meg egyen-egyenként a mi életünket. Szenteld meg otthonainkat, közel és távol lévő szeretteinket. Te ébrezgesd a mi hitünket, és te erősítsd meg a mi bizonyságtételünket, hogy legyen nyilvánvalóvá a mi szavunk, cselekedeteink és egész életfolytatásunk által, hogy számunkra te vagy az Úr, és te vagy a minta értékű példa, hogy mi a tiéd vagyunk. Urunk, tekints a mi betegeinkre, nyomorultjainkra és gyászolóinkra. Urunk, hadd zengje egész életünk a te magasztalásodat. Hallgass meg könyörgésünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Foglaljuk el. aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogyan én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.